Krisztusban, kedves testvérek, akik itt tudtak lenni, tegnap is emlékeznek rá. Arról elmélkedtünk, hogy a minket teremtő Isten boldogságra teremtett mindnyájunkat. Ezért van, hogy az ember egész életén keresztül szeretné ezt az örömöt minél nagyobb bőségben birtokolni, megélni, megtapasztalni. Azonban azt is látjuk, hogy bizony hiába ez emberi életünknek a legfőbb célja, mégis újra és újra akadnak dolgok, amelyek ezt a boldogságunkat megtépázzák. Nem egyszer úgy tűnik, mintha teljesen ellehetetlenítenék. Az élet nehézségei sokszor próbára teszik hitünket, Istenhez való tartozásunkat. Sajnálatos módon sokszor a hitünk nem elég erős, hogy fölismerjük, belássuk, minden rossz, minden örömtelenség, ami megjelenik az életünkben, az nem származhat Istentől, csak az embertől. Csak az ember oka annak, hogyha örömtelenül éli az életét. Úgy tűnik, a tudományban óriási haladást tett az emberiség a legutóbbi évtizedekben különös módon is, de az ember öröme nem lett nagyobb. Sok okunk lenne az örvendezésre, hiszen életünk sokkal kényelmesebbé válik. Kontinenseket vagyunk képesek néhány óra alatt átrepülni, az internettel néhány pillanat alatt. Sok betegséget legyőzött az orvostudomány. És sorolhatnánk a végtelenségig azokat az eredményeket, amelyek az életünket könnyebbé, szebbé, boldogabbá tehetnék, és mégsem vagyunk boldogabbak. Mert valószínűleg nem ott keressük a boldogságot, az örömöt, ahol kellene. Mert ha Istennel szemben, Isten szeretetből adott törvényeit megkerülve akarjuk a boldogságot megszerezni magunknak, akkor egészen biztosan elhibázzuk. Minden bűn, amit Isten szeretetével szemben elkövetünk. És bizony ennek a szenvedésében telnek minden napjaink, mert történelmünk, nem egyszer egyéni életünk is a bábeli toronyépítők zűrzavarát mutatja számunkra. A meg nem értés, a szeretetlenség, a háborúság, a félelem és sok egyéb más. Ha az ember tudja, hogy hol keresne, hol lehetne megkeresni a boldogságot, hol kellene kutatnia a boldogságot, akkor miért nem teszi? Már Pál apostol fölvetette ezt a kérdést, tudom, hogy mi a jó, mégis a rosszat teszem. Igen, mert az emberben sajnos az ős bűn óta ott van a bűnre való hajlam. Honnan egyáltalán a bűn? Hiszen Isten jónak teremtette az embert. Ismerjük Jézus példabeszédét, a magvető jó magot vetett a földbe. Akkor honnan van a konkoly, a gaz, a rossz az életünkben? Azt már tegnap átelmélkedtük, Istentől semmiképpen sem származhat, hiszen ő a jóság, ő a szeretet. Csak az ember, aki elfordul ettől a szeretettől, aki elutasítja Isten szeretetét, aki arra vágyakozik, ahogy a teremtés történetben olvassuk a megkísértést, olyan leszel, mint az Isten, vagyis ha szembeszállsz az Istennel, akkor leszel boldog, aki ezt az utat járja, egészen biztosan elhibázza. Legtöbb bajunk onnan forrásozik, hogy az ember a teremtett dolgokat imádja. Már a Mózes könyvében olvassuk, hogy míg Mózes fönt időzött a hegyen, ahol az Istennel társalgott, imádkozott, mire lement a nép, bálványimádóvá vált, aranyborjút készítetett magán. De testvérek, ez nem csak sok ezer évvel ezelőtt tette az ember, ugyanezt teszi ma is. A materialista ember saját dolgait imádja, saját tárgyait teszi életében legfontosabbá. Az ember ma is leborul saját alkotása előtt, és mindent fontosabbnak tart, mint az Istennel való kapcsolat ápolását. És innentől kezdve egy ördögi kerékké válik a dolog. Egyre inkább belekerül az ember saját maga keltette bajba, bajok sokaságába, amely szükségszerűen keserűséget, fájdalmat okoz neki. Az első bűnből támad a többi bűn. Mondhatjuk saját életünkre is, ha egyszer bűnt követünk el, és azt nem bánjuk meg gyorsan, ha azt nem tesszük jóvá, újabb bűnök sokasága fog származni egyetlen cselekedetből. Nézzük csak meg, ha a legnagyobb jó szándékkal is a szülők próbálják óvni gyermeküket a rossztól, a bűntől, bizony előbb-utóbb mégis meg fogja ismerni a gyermek is a bűnt. Egyrészt, mert bűnre hajló természetünk van, egyszer egy kis első áldozó, amikor erről beszéltünk, akkor mint egy Nobel-díjas föltalálást mondja, András atya, akkor azért van, mert bűnre hajló a természetünk, ezért könnyebb rossznak lenni, mint jónak. Ettől jobb teológiai meghatározást nem is lehetne adni. Igen, bűnre hajló a természetünk. És bizony a bűnök itt köröznek körülöttünk. Egy nagyon eklatáns példánk lehet például, hogy Csernobil hány év óta fertőzi a környezetét. Az áteredő bűn sokkal régebb óta fertőz. Az áteredő bűn kioltja életünkből a megszentelő kegyelmet. Ezért kérjük Istentől, hogy életünket kegyelmeivel szentelje meg. De ne gondoljuk, hogy csak úgy általában van bűn. Van személyes bűnünk is. De helytelenül gondolkodunk néha a bűnről. Azt gondoljuk, hogy bűn az, amikor Istent megbántottuk, amikor Isten törvényeit elutasítottuk. Néha hittanórán is egyesek így próbálják magyarázni a gyerekeknek, hogy ez a bűn. Pedig valójában a bűn ennél sokkal mélyebb. A szeretetnek az elutasítása. Úgy, ahogy a Új Szövetségben olvassuk, a tékozló fiú elhagyja a szülői házat. Az ember a teremtő Isten szeretetét elutasítja, mint a tékozló fiú atya szeretetét. Valószínűleg sokan fölteszik ilyenkor magukban a kérdést, akkor miért engedi meg Isten azt, hogy elutasítjuk az ő szeretetét? Vagyis miért engedi meg a bűnt? Ezt másképpen a tékozló fiú történetével kapcsolatban úgy tennénk föl, hogy miért engedi meg az apa, hogy elmenjen ez a fiatalabbik fia. Mert Isten azt akarja, hogy őt szabadon szeressük. Meggyőződésem, hogy azért hatalmasodik el életünkben a bűn, mert a kis bűnöket nem vesszük komolyan. Pedig gondoljunk csak bele, egy megkarcolt tükör már eltorzítja a képet. Egy apró szikra is képes a lakást lángba borítani. Annyi bűn van körülöttünk, hogy sokszor az apró bűnökre már oda sem figyelünk. Pedig a bűn egész személyiségünkre kihat. Ha megalkuszunk a bűnnel, akkor bizony egész személyiségünk el fog torzulni. Csak a bűnbánat teheti a lelkünket kifinomultá, érzékenyé, széppé, igazivá. Úgy járunk különben, mint az almában a kukac. Az egész almát föl fogja rágni a bűn, egész életünket tönkre fogja tenni. A lelki lezüllés után szükségszerűen a testi lezüllés fog következni. Gondoljunk csak a már emlegetett tékozló fiúra. Ő először csak lázadásképpen hagyja el apja házát. Aztán, mikor elfogy a pénze, az igaztalanul kikövetelt örökség, akkor egyre lejjebb süllyed, már a disznók moslékával is megelégedne, ha abból ehetne, és lassan-lassan az élet elviselhetetlenné válik számára. A bűn egész életünket tönkre teszi. Ezért hív bennünket Jézus a megtérésre, a bűnbánatra. Vannak, akik kívül helyezik magukat a társadalmi törvényeken. Hányszor hallottuk, lehet, hogy nem erkölcsös, de nem törvénytelen. Hány ilyen erkölcsi halottal vagyunk körülvéve? Ha az emberek nem értik meg a bűnnek a következményét, káros voltát, akkor bizony egész közösségek, akár az egész társadalom is tönkre mehet. Emelkedett erkölcsű emberekre van szükségünk, akik tudják társadalmi közösségünket is vezetni a jó felé. És olyan törvényeket kell, hogy hozzanak, amelyek erkölcsében emelik a társadalmat, nem pedig züllesztik. Bizony sokszor az az érzése az embernek, hogy az emberi törvényeket mindig a minimumhoz szabják. Pedig az erkölcsi törvény mindig magasabbra kellene emelni, hogy végre azt az ideális szintet elérjük, amit az Isten mutat meg nekünk a 10 parancsolatban. De bizony vannak emberek, akiket csak a törvény kényszerével tudunk erkölcseikben emelni. De hogyha mindig a legkisebb nevezőt keressük, az szükségszerűen a társadalom felbomlásához vezet. Éppen ezért, kedves testvérek, tegyük föl magunknak a kérdést a mai estén, hogy bennem ott él-e a bűntől való iszonyodás. Elsősorban nem a környezetemben lévő emberek bűnétől való irtózás, a magam bűneitől. Irtózom-e a bűntől? A legkisebb bűntől is. Mert csak ha irtózom a bűntől, ha kerülni akarom a legkisebb bűn elkövetését is, akkor fogok tudni növekedni lélekben, erényekben, tisztaságban. Akkor tudok igazán annak a boldogságnak örülni, amit az Isten akar nekünk adni. Kedves testvérek, attól tartok, hogy a legnagyobb bajunk az, hogy kizártuk Istent az életünkből. Emlékezzünk csak arra, amikor Jézus hazalátogat Názáretbe. A názáretiek, akik között felnevelkedett, kitaszították gyakorlatilag Jézust a városon kívülre, és egy nagy szikláról le akarták taszítani. Miért akartak ezek a názáretiek Jézustól megszabadulni? Hiszen először tanítása lelkesítette őket, nem, de úgy kiáltottak föl, hogy honnan vette a bölcsességet? Hiszen ismerjük a szüleit, ismerjük a testvéreit, itt élt közöttünk, és milyen fönséges a tanítás, amit ad. Miért akarták akkor Jézust letaszítani arról a szikláról? Egészen biztosan, mert zavarta őket a tanítás tartalma. Hiszen rájuk pirított, és megmutatta cselekedeteiknek bűnös voltát. Bizony gyakran kerülhet az ember ilyen helyzetbe, amikor Jézushoz hasonlóan az emberek le akarják taszítani, mert nem akarják elviselni, hogy bűneikre emlékeztetjük őket. Ugyanaz az elutasítás, amely Jézust le akarta taszítani a kőszikláról, mutatkozik meg az egyházzal szemben is. Sokan úgy gondolják, úgy vélik, jobban tudják, hogyan lehetnek boldogok a földi életben is, mint azt Jézus tudta. Felülbírálják Isten és az egyház törvényeit, a házassággal, a családdal, orvosi és bioetikai kérdésekkel kapcsolatban, mert ők tudják, mi a jó. Ekkora emberi gőggel nem is lehet mit kezdeni. Hiszen egyházunk az élet legmodernebb kérdéseivel kapcsolatban is mindenekelőtt igyekszik a tudomány tanítását, megismerését egyre jobban megismerni, és azt a kinyilatkoztatás igazságaival összevetve tanítani az embereknek. De ezek, akik felülbírálják Isten és az egyház törvényeit, önmagukat tekintik az erkölcsi mércének, csak azt akarják, ami nekik jó. Testvérek, legalább önmagunkat ne csapjuk be. Isten kiűzhetjük az életünkből, mert ő szabadságot adott nekünk. Sokan már ki is űzték, házasságukból, családjukból, az iskolából, a közéletből. A feszületet le lehet venni a lakásunkból is, iskolák termeiből is. Történelmünket meghamisíthatjuk. A filozófusok beszélhetnek Isten haláláról. Az ateista diktatúra tilthatja az Istenről szóló beszédet. De Istent megölni nem lehet. Élhetünk úgy, hogy tudomást nem veszünk róla ideig, óráig. De Istent megölni nem lehet. Isten nem akarja ránk erőszakolni magát. Azt akarja, hogy szabadon kövessük az ő tanítását. Befogadjuk az ő tanítását. Saját életünket tesszük pokollá Isten nélkül. Ennek a nyomai már szépen kirajzolódnak életünkben, hiszen nagyon kevesen vannak csak, akik Istent és az ő törvényeit követendőnek tartják a maguk számára. Pedig, mint ahogy szükségünk van ételre, italra, levegőre, ugyanúgy szükségünk van Istenre, mert hiányában az ember nem létezhet. Saját érdekünk, hogy Istent egyre inkább befogadjuk az életünkbe, hogy egyre inkább mindennapi életünknek részévé váljon, akit szeretettel követünk, akinek szeretetét szeretettel viszonozzuk. Mindezeket gondoltam elmélkedésként, segítségképpen megosztani önökkel, de befejezésül ma is egy verset szeretnék ajándékozni. Vörös Sándor Vonj sugaradba című versét. Vonj sugaradba, Istenem, mint madár a fészekre szállnék hozzád, de látod, a rét örömei közt elpattant a szárnyam csontja. Végy kosaradba, Istenem, mint hal a horogra sietnék hozzád, de látod, a gyűrűző mélynek rám tekeredett ezernyi hínárja. Lelkemet miért áztatod maró lúgban évek óta, ha soha se végzel a mosással? Kondérodban a tüzes lé minek fortyog körülöttem, ha soha se puhulok meg? Mit akarsz szőni belőlem, ha mindig elmállok, mint a szecska? Gonoszaid megtérnek, de hozzám sose jön el a te országod. Szívemet kétféle húzás tépi, egyre lyukasabb, egyre zavartabb. Láde, sokszor már azt se tudom, melyik a te horgod zsinegje, s melyik a mélység inda köteléke. Vonj hevesebben, önerőmből nem jutok én soha hozzád.